Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 15-től a 28. versig a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus mondja: amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit. És aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj, a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne keljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. De a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő. Jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ezt az ige szakaszt én három felszólító mondattal szeretném összefoglalni. Az első az, hogy meneküljetek. A második az, hogy ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. És a harmadik pedig az, hogy oda gyűjjetek, ahol a Krisztust kapjátok. Rendhagyó módon hadd kezdjem most a másodikkal. Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Jézus bizonyos pusztító utálatosságra hivatkozik, ami meg volt jövendőlve Dániel prófétánál. Tudjuk, hogy az Ószövetség iratai már le voltak írva, Jézus tanítványai azt már gyerekkoruk óta ismerték, ezeket a proféciákat. De amikor Jézus erre visszautal, akkor arra is gondolhattak a tanítványok, hogy hiszen ez a profécia már beteljesedett, ez az ő számukra már történelem, hiszen IV. Antiochus Epifánesz volt az, aki Zeus szobrot állította a jeruzsálemi templomba, és megszentségtelenítette a templomot nem csak így, hanem még úgy is, hogy disznót áldozott a hamis istenségnek. És amikor Jézus úgy beszél erről a proféciáról, hogy még ezután fog beteljesedni, akkor a tanítványoknak rá kellett jönniük, hogy a profécia az egy olyan valami, ami nem csak egyszer, hanem újra és újra beteljesedik. Ők még nem tudhatták azt, hogy körülbelül 4 évtizeddel később újra be fog teljesülni, és Jézus erre is célzott, erre is utalt, ugye a körülbelül 70-ben, történt, ha jól emlékszem, hogy a római hadsereg elfoglalta Jeruzsálemet, lerombolta, megszentségtelenítette a templomot. Aztán azt is megtudjuk az igéből, hogy be fog majd valamikor még harmadszor is teljesülni ez, hiszen Jézus azt mondja, hogy mikor ő visszajön az idők végén, közvetlenül előtte újra be fog teljesülni. Hát lehetne most azt is csinálni, hogy elkezdünk erről elmélkedni, beszélgetni, hogy vajon mikor lesz ez, hogyan lesz ez? Hát nyilván akkor a zsidóknak újra föl kell építeni a templomot Jeruzsálembe, mert most ugye nincs templom, akkor újra fel kell építeni. Valami fog történni, mert ez be fog teljesedni még harmadszor is, de meg kell állapítanunk azt, hogy nem csak háromszor, hanem újra és újra és újra beteljesülhet ez a profécia, hogyha nem vagyunk elég elővigyázatosak, és nem vesszük figyelembe azt, hogy az új szövetség népe számára Isten temploma már nem az a kőből épült épület, hanem mi az Isten temploma a mi időnkben? Miről beszélnek az apostolok? Miről írnak? Miről tudunk az új szövetségből? Isten temploma, mi magunk vagyunk, hogyha a szívünkbe fogadtuk a megváltó Jézus Krisztust. Az apostolok újra meg újra írnak erről, hogy a mi testünk, a mi szívünk, a mi lelkünk, Isten lelkének a temploma. És ezt nagyon komolyan kell vennünk, mert azt hiszem, hogy az Úr Jézus azért beszélt ezekről a dolgokról, hogy mi nagyon odafigyeljünk arra, hogy Isten igazi templomába, az igazi szentek szentjébe nehogy az a pusztító utálatosság legyen odahelyezve, ahol pedig egyedül csak az élő igaz Istennek van helye. Ez a mi szívünk, ez a mi lelkünk. Pusztító utálatosság, bálvány, bálványimádásról van szó. Valami olyan dolog, ami Isten előtt utálatos, a mi életünk számára pedig pusztító, hiszen pusztulásba visz. Mi ez? Mindaz, ami Isten helyét elveszi, mindaz, ami tőle elválaszt, mindaz, ami vele össze nem egyeztethető. Nagyon sokszor mostanában a pénzimádatról, a mammonról beszélünk ilyenkor, nem alaptalanul, mert hiszen valóban a anyagi jólétbe, a pénzbe vetett reménység, hogy majd azt tesz boldoggá, az oldja meg a problémáinkat, ez valóban nagyon veszélyes, hiszen a pénzimádat mögött ott van egy gonosz szellemi hatalmasság, amit Isten Jézus a mammon névvel illetett. De tévedésben lennénk, ha azt gondolnánk, hogy egyedül csak ez lehet mostanában bálvány. Annyi minden más is lehet, eszmék, eszmerendszerek, hamis hit, hamis önmegváltó vallások, de akár az előítéletek, amik ott vannak bennünk, az elfogultság, aztán a tegnapi EU-s előadásból tudjuk, hogy a pluralizmus, az emberi jogok is válhatnak ilyen pusztító utálatossággá bennünk. Kemény vitákat folytatnak velem néha alsó tagozatos gyerekek is arról, hogy mit szabad és mit nem szabad. Hát többször előkerül ez a téma, hogy mi az, hogy bálványimádás. Harmadik osztályban tanuljuk a 10 parancsolatot. Ne legyen más Istened. Hát sokat beszélgetünk a gyerekekkel arról, hogy mi lehet más, ami elveszi Isten helyét. Vagy most a 4. osztályban Illés próféta történetében szintén előkerül, hogy Izrael elfordul az igaz élő Istentől, és bálványimádásba esik, és ami számunkra pedig mik a bálványok. És akkor sok mindenről beszélgetünk a gyerekekkel. Sokszor ők maguk mondják az ötleteiket, a példákat, mert sokszor már ők is megérzik azt, hogy mi az, ami úgy eltávolít Istentől, mi az, ami nem egyeztethető össze azzal, amit a Bibliából tanulunk. Aztán beszélgetünk a horoszkópról, hogy az miért nem egyeztethető össze az igaz Istenben való hittel. Aztán vitatkoznak velem, hogy jaj, de hát Marika néni, hát beteljesült. Vagy mondja az egyik gyermek, hogy hát a Vics magazint meg szokta venni, ez ugye egy ilyen boszorkány újság tizenéveseknek, és hát nyáron, amikor szülinapi parti volt, és esni készült az eső, hát azt a főzetet megcsinálták a testvérével, azt a varázslatot, ami a magazinban volt, és hát tényleg nem esett az eső. Hát Marika néni, ebben van valami akkor, hát akkor miért mondom, hogy nem jó? Hát azért mondom, hogy nem jó, mert Isten egyértelműen megmondja az igében, a Bibliában, hogy ezek az ő számára utálatos dolgok, és ne legyen részünk ilyesmibe. Én nem szeretek az ördögről beszélni, mert úgy érzem, hogy az az elhivatásom, hogy Istenről beszéljek, hogy Jézus Krisztusról tegyek bizonyságot, és a gyerekeket meg különösen is nem szeretem ijeszgetni az ördög hatalmával. Nem szeretek nekik arról beszélni, hogy jó, hát akkor most milyen ördögi hatalom, de azt hiszem, hogy időnként ki kell mondanunk az igazságot, és itt most is ki kell mondanunk az igazságot, hogy bizony gonosz szellemi erők, gonosz szellemi hatalmasságok vannak a dolgok mögött. Azért teljesedik be, meg azért sikerül, de Isten előtt nem kedves, Isten előtt utálatos, és a vesztünket okozza, a pusztulásunkat okozza, pusztító utálatosság. Mondja az Úr. kérdezem a gyerekeket, hogy és amikor elolvasod a horoszkópot, akkor utána milyen érzés van benned? Vagy amikor valami varázslatot csináltok, vagy a nyári iskolai táborba kipróbáljátok a szellemidézést, az asztaltáncoltatást, akkor utána mit éreztek? Hát félünk. Na és akkor a félelem az Istentől van? Akkor ez az egész isteni dolog, amit csináltok? Ha bűnesetre visszautalunk, mi volt az első rossz, amit megtudott Ádám és Éva a bűnbeesés után? Ugye ők azt akarták, hogy ne csak a jót ismerjék, hanem a rosszat is. Beleharaptak abba a gyümölcsbe. Mi volt az első rossz, amit rögtön megismertek? Gyerekek, tudják a választ? Hát a félelem. Rögtön elkezdtek félni. A félelem pedig nem Istentől van. A félelem az ördög eszköze, hogy megkötözzön bennünket. És Isten éppen ebből akar megszabadítani bennünket. Kedves testvérek, annyi példát lehetne mondani, hogy most a mi korunkban, ebben az esztendőben, a mi életünkben mi minden pusztító utálatosság, mi minden bálvány, de az, hogy most ezt mind elsoroljam, és mind el is magyarázzam, hogy miért, ez nem fér bele egy vasárnapi istentisztelet keretébe. Erről bizony lehetne indítani egy bibliaiskolai tanfolyamot, vagy lehetne egy egyhetes nyári konferenciát tartani, hogy elbeszélgessünk mélyen arról, hogy miért nem jó a horoszkóp, miért nem jó az ezoterika, miért van mindez ellentétben Isten igéjével, a Bibliával. Mindenre van magyarázat, el tudjuk mondani, el tudjuk magyarázni, de a vasárnapi istentisztelet kevés erre. De azt hiszem, hogy most nem is az Isten akarata, hogy itt most azt döntsük el, hogy mi bálvány és mi nem, és akkor hazamegyünk és ehhez tartjuk magunkat, mert újabb és újabb pusztító utálatosságok állnak elő. És tegnap is elhangzott az előadásban, hogy fel kell tudni ismerni a hamisat, a bálványt, a pusztító utálatosságot. És ehhez ismerni kell a bibliai gondolkodásmódot. A Bibliából nem csak történeteket, nem csak dogmákat kell ismerni, amit ugye a konfirmációkor megtanultunk, nem csak a teológiát, hanem a Biblia egész gondolatrendszerét meg kell ismerni. Már csak azért is, mert sok új eszme, sok új tanítás vonzónak tűnhet, hogyha nem látunk mögé, és nem látjuk, nem tudjuk Isten igazságának, Isten igéjének a mérlegére tenni. Egyszer azt hallottam, hogy úgy képzik ki a szakembereket a hamis pénz felismerésére, hogy órákon keresztül, napokon keresztül, heteken keresztül, tehát heteken keresztül, naponta több órán keresztül nézni kell az igazi pénzt. Kezükbe adják, és órákon keresztül nézni, vizsgálni kell, aztán kinagyítják, kinagyítva kivetítik, és minden kis négyzetcentimétert alaposan meg kell ismerni. Nem a hamis pénzeket adják ezeknek a leendő szakembereknek a kezébe, mert tudják, hogy hát most hiába ismerik meg ezt a fajta hamis pénzt, meg azt a fajta hamis pénzt, aztán újabb és újabb fajta hamis pénzek kerülnek a piacra, és akkor nem fogják tudni megismerni. Az igazit kell megismerni ahhoz, hogy az ember ki tudja szűrni, hogy melyik a hamis. Állítólag ezek a szakemberek annyira nagyon tudják, hogy kezükbe veszik a hamis pénzt, akkor azonnal tudják, hogy ez hamis. Valahogy a felkészülés folyamán annyira nagyon megismerik az igazi pénzt, hogy nem lehet őket megtéveszteni újabb és újabb trükkökkel. És ezt kell megvalósítani nekünk is az életünkben, hogy felismerjük azt, hogy mi a pusztító utálatosság. Ehhez nem az kell, hogy most akkor elkezdjük megismerni alaposan a hamis tanításokat, és nem árt, ha valakinek van rá ideje, meg lehet tenni, lehet művelődni, de nem az a megoldás, hogy most a hamisat ismerjük meg alaposan, hogy ne lehessen minket megtéveszteni, hiszen akkor jönnek újabb és újabb hamis tanítások, amivel még addig nem foglalkoztunk, és akkor mégis csapdába eshetünk. A megoldás az, hogy az igazit kell nagyon alaposan megismerni. A Bibliát kell nagyon alaposan, elejétől végéig, úgy szoktuk mondani, hogy A-tól Z-ig megismerni. Nem csak egyes kiragadott történeteket, nem csak a konfirmáció kérdéseit, hanem az egész gondolatrendszert, Isten gondolatmenetét kell magunkba szívni, És hogyha ezt olyan módon ismerjük, akkor hiába jönnek az újabb és újabb hamis dolgok, akkor rögtön megérezzük már a szagáról, hogy hát itt valami nincs rendben. Valahogy a lelkünk mélyén rögtön érezzük, hogy lehet, hogy először még nem is tudjuk megmagyarázni, hogy miért nem jó az a dolog, de valahogy ráérzünk, hogy ez nem jó, aztán utána az észérveket is felismerjük előbb-utóbb, hogy miért nem jó. Aztán nagyon érdekes, hogy Jézus külön felhívja a figyelmünket ebben az igében, hogy eleve legyen számunkra gyanús az, ami titokzatos, amit valami titokzatosság vesz körül, hogy ilyen titokzatos dolgok, gondolhatunk itt a Da Vinci kódra, meg az ezoterikára, a New Age különböző ágazataira, hogy amikor arról van szó, hogy át, ezt csak a bennfentesek ismerik. El kell menni tanfolyamokra, több tízezer forintot kifizetni, aztán majd beavatott leszel, és aztán talán majd fogod érteni, megismerni a dolgokat. Azt mondja Jézus, hogy ha azt mondják, hogy íme itt a belső szobában, ott titokban valami titokzatosság, már eleve legyen számunkra gyanús, hogy nem, ez nem krisztusi. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az ő eljövetele az mindenki számára nyilvánvaló. Az evangélium az mindenki számára könnyen érthető. Még egy óvodás gyerek is könnyen megérti az evangéliumot, hogyha azt az ő nyelvén magyarázzák el neki, és nem bonyolítják fölöslegesen. Most a Jelige magazinban, ez egy keresztény magazin az ifjúság számára, Ákossal, az énekessel van egy interjú, és elmondja, hogy 10-15 évvel ezelőtt milyen fontos volt számára egy könyv, Gál Péter könyve, a New Age, keresztény szemmel ez a címe, mert azt mondja, akkor volt olyan kereső állapotban, hogy most a keresztény hitnek az útja, vagy pedig az ezoterikának és ezeknek a titkos tudományoknak az útja, és ebből a könyvből sikerült neki megérteni azt, hogy ne a New Age vallás felé, a ezoterika és ezek felé, a dolgok felé induljon, hanem a keresztény hit útján induljon el, hogy ne azokat a titokzatos tudományokról szóló könyvekhez nyúljon, hanem a Bibliához nyúljon, és ne a gurukat keresse, hanem a keresztény lelkipásztort keresse, és attól próbáljon segítséget kérni. Azt mondja Jézus, hogy meneküljetek. Meneküljetek, hogyha azt látjátok, hogy pusztító utálatosság fenyeget. Hát most hogy meneküljünk? Úgy, ahogy az első keresztény gyülekezet megmenekült Jeruzsálemből? Egyébként ők azért menekültek meg, és azért maradtak életbe, amikor mindenki elpusztult Jeruzsálem ostrománál, aki ott maradt Jeruzsálembe. Keresztények visszaemlékeztek arra, hogy mit mondott 4 évtizeddel előtte Jézus, és még mielőtt a római hadsereg odaért volna, ők elmenekültek egy az egybe, minden keresztény is életben maradtak. Mindenki más elpusztult Jeruzsálembe a rómaiak által. De most mit jelent a mi számunkra a menekülés itt, ma, a mi korunkban? Nem mehetünk ki a világból. Jézus is azt mondja a főpapi imádságban, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem zárkózhatunk be a templom falai közé. Nem különülhetünk el. Mondhatjuk idegen szóval, nem szektársodhatunk, hogy most akkor mi egy külön szekta, egy elkülönült csoport vagyunk, és a többiekkel nem vállalunk közösséget. Isten azt akarja, hogy benne éljünk a világba. Nem a világból kell kimenekülni, hanem miből kell kimenekülni? A világias gondolkodásból. A világias gondolkodás az, amiből ki kell vonulnunk nekünk magunknak is, és amiből lehetőleg ki kell másokat is vonni, hogy világias módon, Isten ellenes módon gondolkodjunk. És ehelyett Jézussal legyünk egyek, legyenek az ő gondolatai a mi gondolataink. Harmadik felszólító mondatom az volt, hogy oda gyűjjetek, ahol Krisztust kapjátok. Van ez a 28. vers, ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Éveken keresztül komoly fejtörést okozott ez nekem, hogy mit jelent ez a mondat, mint hogyha nem illene oda. Mit akar ezzel a mondattal Jézus? Én azt hiszem, hogy arra akar célozni, hogy vannak keselyű típusú emberek, akik a dökhúsra mennek, idézőjelbe. Ugye arról beszél itt előtte Jézus, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, de valami tetszetős dolgokat mondanak, de valóságban, hiába, hogy tetszetős az a dolog, a valóságban mégis dökhús, halott dolog, nem az élő Istenhez vezető dolog, de vannak olyan emberek, akik oda gyűlnek. Azt mondja Jézus, hogy ne menjetek ide, meg oda, ahol nincs a Krisztus, hanem oda menjetek, ahol van. A keselyű az tulajdonképpen a maga szempontjából jó helyre megy, hiszen oda megy, ahol számára táplálék van. Jézus arra figyelmeztet, hogy oda menjünk, oda gyűjjünk, ahol számunkra egészséges, éltető táplálék van. Nem valami mérgező táplálék, hanem egészséges táplálék. Térjünk most vissza egy kicsit a hamis pénz felismeréséhez. Azok a szakemberek nem váltak volna szakemberekké, hogyha csak 20 percen keresztül nézik hetente azt az igazi pénzt. Vagy ha hetente csak egy órát töltöttek volna azzal, hogy szemléljék az igazi pénzt, az túlságosan kevés lett volna. Amint mondtam, hosszú heteken keresztül, naponta több órán keresztül, csak ez volt a feladatuk. Kedves testvéreim, most úgy külön-külön kérek mindenkit, hogy gondolkozzunk el, mennyit töltünk, mennyi időt fordítunk arra, hogy megismerjük az igazit. Mennyi időt fordítasz egy héten arra, hogy szakértőjévé váljál az igazságnak, hogy magadévá tedd teljesen a Biblia gondolatrendszerét, istentisztelet, Biblia óra, Biblia iskola, a Bibliának az olvasása otthon, tanulmányozása, Bibliát magyarázó könyvek olvasása, sok mindent be lehet ebbe venni, de úgy számoljunk. Mennyi időt jelent ez a te számodra hetente? Lehet, hogy 0 vagy 1 óra? Esetleg 2 óra hetente? Lehet, hogy 5 óra is van? Ha 1 óra az istentisztelet, 1 óra a Biblia óra, ha az útmutató igéit minden nap mindet elolvasod, mondjuk egy oldalt olvasol valami Bibliát magyarázó könyvből, ez sincs egészen heti 5 óra. De lehet, hogy ennél sokkal kevesebbet töltünk az igazság megismerésével. És akkor számoljunk, hogy ezzel szemben mennyi időt töltesz más dolgokkal. Hogy mennyit nézed például a televíziót, ami garantáltan mérgezett eledelt jelent a lelkednek. Én nem vagyok tévéellenes, sok filmet szeretek meg, sok műsort szeretek megnézni. De legyünk őszinték, hogy a televízió úgy általában a műsoridő nagy részében hamis istenellenes értékrendet közvetít. Nem akarok példát mondani, hogy milyen műsorokat, filmeket, reklámfilmeket tartok én egy az egybe pusztító utálatosságnak, de én azt hiszem, hogy mindenki tudna példát mondani. Azt mondja az Úr, hogy ebből is meneküljetek. Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Ha a hamis értékrendet szívjuk magunkba, akkor tulajdonképpen saját magunkat tesszük ki a veszélynek. Ahelyett, hogy menekülnénk, ahelyett szándékosan engedjük magunkat megtéveszteni a hamis értékrend által. Áldjon meg Isten bennünket olyan módon, hogy vegyük komolyan ezt a mai intést, ezt a mai figyelmeztetést. Meneküljetek, nem a világból, hanem a világias, istenellenes gondolkodásból. Ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Ne feledjük, hogy ennek az az útja, módja, hogy oda kell gyűlni a Biblia köré. Másképp nem lehet. Oda kell gyűlni, ahol a Krisztust kapjuk, nem pedig oda, ahol garantáltan nem a Krisztust kapjuk. Oda gyűljetek, ahol a Krisztust kapjátok. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, sokszor ezeken a novemberi vasárnapokon félni szoktunk, mert olyan igék vannak, ami a te ítéletedre hívják fel a figyelmünket, pedig te nem azt akarod, hogy féljünk, hanem azt akarod, hogy legyünk óvatosak, legyünk felfegyverezve az igazsággal, a hamisság ellen. Uram, szabadíts meg bennünket a félelmektől, és helyette erősítsd meg a benned való hitünket, a reménységünket, a szeretetünket. Kérlek, Uram, hogy add meg azt a vágyat nap mint nap a szívünkbe, hogy nyúljunk a Biblia után, hogy elővegyük, hogy kinyissuk, hogy ne a hamis dolgokkal töltekezzünk, hanem a te ígéddel. Amen.